Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekeket, őket köszöntöm szeretettel, és kérdezném, hogy kik azok, akik 10 év alattiak a teremben. Tehát 10 év alattiak, kérem, hogy készfeltartással legyenek oly bátrak és jelezzék. Nagyon jó. Hát néhány kezet látok. Jó. Gyerekek, tőletek kérdezném, lehet, hogy nehéz a kérdés. Hogyha nehéz a kérdés, akkor a többiek is segíthetnek, hogy mit tudtok Salamonról? Ki volt Salamon? Eszetekbe jut-e bármi is erről a névről? Tehát Salamon. No, úgy tűnik, hogy nem. Picit idősebbek, 15 évig kiterjesztjük a korhatárt, ha van olyan a teremben, tehát aki már egy picit idősebb. Ki volt ez a bizonyos Salamon? Picit segítek, annyit mondok nektek, hogy egy király volt, és vajon eszetekbe jut-e, hogy ő milyen király volt? Jó király volt? Vagy rossz király? Ugye Izraelnek az egyik királya, Dávidról biztosan hallottatok már, talán Saulról is, és ugye Salamon még a harmadik ilyen igazán nagy király Izrael történetében. Hát Salamon egy nagyon érdekes pályát futott be, mert Salamon egyfelől nagyon jó király volt, tehát nagyon jól indult. Aztán bizony egy idő után már azt lehet mondani, hogy bizony rossz király lett belőle, mert mindenféle mással foglalkozott, mint amit az Isten szeretett volna, és azt szerette volna, hogy azokkal foglalkozzon, és sok minden rossz dolgot is elkövetett. Én most egy olyan igét szeretnék nektek fölolvasni, ami biztos vagyok benne, hogy ismerős lesz, lehet, hogy nem a Bibliából, hanem az a tapasztalat, amit ti is átéltetek, de másoknál is látjátok. Ez pedig Királyok első könyvében szerepel, aki idősebb és szeretné megkeresni az igét, nyugodtan megteheti. Királyok első könyve 3. fejezet, és ott olvashatjuk a 7. versben, hogy Salamon, amikor trónra lép, akkor milyen imádságot mond el, és hogyan fogalmaz az imádságában. Azt mondja Salamon, tehát egy Királyok 3:7-ben, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Azt mondja, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Gyerekek, hogyha ti ki akartok menni valahonnan, akkor ki tudtok menni, ugye? Van 2 jó lábatok, az ember elgondolja, hogy na most én kiszaladok a teremből, már nincs is ott. Elhatározza, hogy most bemegyek valahova, akkor az ember fogja magát és bemegy. Ez egy nagyon egyszerű dolog. De gondoljatok csak a csecsemőkre, akik ugye csak néhány hetesek, vagy néhány hónaposak. Azt mondja Salamon, hogy én olyan vagyok, mint a csecsemők. Nem tudok kimenni, és nem tudok bejönni. Azért érdekes ezt tudjátok, mert ez a Salamon, nem tudjuk pontosan, hogy hány éves korával léphetett trónra, de az azért biztosnak tűnik, hogy hát nem egy kisgyerekről van szó. Tehát ez biztos. Egy életerős fiatalemberről, akinek teljesen természetes volt az, hogyha valamit elhatározott az életében, akkor azt végigvitte. Valahova be akart menni, micsoda egyszerű dolog. Valahonnan ki akart menni, még egyszerűbb dolog. Hát akkor bement, meg kijött. És mégis, amikor ő király lett, azt mondta az Isten előtt, hogy én kicsi gyermek vagyok. Nem tudok kimenni, és nem tudok bejönni. Gyerekek, egy dolgot szeretnék nektek ezzel kapcsolatban mondani. Salamon egy csomó mindennel tisztában volt, ami az élethez kell. Tudta, hogy kell, hiszen az édesapjától megtanulhatta Dávidtól, tudta, hogy kell mondjuk egy országot igazgatni. Rengeteg tudása lehetett, akár a hadviseléssel kapcsolatban, hogy kell háborút vezetni, akár hogy kell egy népet vezetni, népet igazgatni, csomó mindent. És mégis azt mondja, amikor trónra lép, amikor király lesz belőle, hogy kicsin gyermek vagyok. Bár tudná, de azt mondja, hogy van valaki nálam, aki jobban tudja. És ez az, amit szeretnék nektek mondani, így fő gondolatként, hogyha ott van fölöttünk az Isten, már pedig ott van, hogyha ott van velünk és szeretne segíteni, akkor, hogyha bármit ti kigondoltok, az egy nagyszerű dolog, de bízzátok azt Istenre, amit kigondoltok, és bízzatok ő benne, hogy ő még jobban, meg még pontosabban tudja ezt, amit ti kigondoltatok. Bármi, ami megszületik a ti kis fejetekben, akármi is legyen az, az jó az Isten elé vinni. Hogy Uram, segíts ebben. Egy életerős fiatalember, egy fiatal férfi, nem tudjuk még egyszer mondom, hogy hány éves lehetett, de azt mondja, én olyan vagyok, mint a csecsemők. Nem tudok kimenni, és nem tudok bejönni. Ez egy hatalmas mondat egyébként. Hogy miért lett annyira jó király Salamon, ez a mondat ezt pontosan megmagyarázza. Az uralkodása első fedében bizony ez jellemezte, hogy az Istenre bízta az ő életét. Ezért tudott igazán bölcs lenni. Salamonhoz ugye általában ezt szoktuk kapcsolni. Aztán más irányt vett az ő uralkodása, de vissza tudott térni Istenhez, és aztán ez a bölcsessége is visszatért. Ez a fajta bölcsesség, hogy bár meg tudnám tenni, de mégis az Istenre bízom, mert ő nálam jobban tudja. Én ezt szeretném nektek is mondani így ennek az igének a kapcsán. Tehát én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Én azt hiszem egyébként nagyon elgondolkoztató lehet számunkra is, felnőttek számára, hogy micsoda alázat rejtőzött Salamonban, hogy így tudott imádkozni. És kedves gyülekezet, egy olyan témáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen aktuális téma, abban a szombatiskolai csoportban, amiben én voltam, ott is előjött ez a kérdés, de enélkül is pontosan tudjuk magunkról azt, hogy amikor az emberi életünket éljük, akkor teljesen idézőjelbe téve természetes, hogy bűnöket követünk el. Sajnos, tegyük hozzá. Az igazi kérdés csak az, hogy mit kezdünk ezekkel a bűnökkel, egész pontosan mit kezdünk azokkal a bűnökkel, amiket elkövettünk akár az Isten ellen, de van egy másik csoportja is a bűneinknek, a két halmaz természetesen összefonódik, tehát nem azt jelenti, hogy két abszolút különálló halmazról lenne szó, amit pedig az emberek ellen követünk el. Tehát olyan emberek ellen, akik nekünk akár fontosak, akár családtagok, akár testvérek itt a gyülekezeten belül, hogyha elkövetünk valamit, akkor ezzel mit kezdünk? Rendezzük ezeket, vagy pedig esetleg valamilyen módon megpróbáljuk elkerülni ezt a kérdést, és valamilyen módon rendezés nélkül hagyjuk. A bocsánat kérésről és a megbocsátásról szeretnék tehát beszélni, mind a két vasat a tűzben tartva, idézőjelbe téve, olyan vonatkozásban, hogy érdemes föltenni magunknak azt a kérdést, hogy ha már ugye ezt említettem, hogy emberektől való bocsánatkérés, hogy vajon mi mikor kértünk utoljára bocsánatot embertől? Ezt mindenki maga válaszolja meg, kérem. Lehet, hogy nehéz erre válaszolni egyébként. Tehát ne csodálkozzon senki, hogyha erre mondjuk nehezen tud válaszolni, hogy tényleg mikor kértem én utoljára bocsánatot embertől vagy emberektől. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyha azt látjuk, hogy ugye nehezen tudjuk magunkban fölidézni ezt az időpontot, hogy mikor is volt, hát akkor érdemes leginkább, vagy legalábbis bizonytalannak lenni önmagunkkal szemben, hogy megfogalmazni kérdésként azt, hogy vajon jól van-e ez így. Mert azért valószínűleg ennél többet vétkezünk a fele barátaink, emberek, barátaink, családtagjaink, testvéreink ellen, akkor pedig ezt kéne rendezni. Ez az egyik gondolat bevezetésképpen. A másik gondolat, amit egyszer hallottam, ez egy nagyon érdekes történet volt. Én egyébként rögtön az elején elmondanám ezzel kapcsolatban, tehát a bocsánat kéréssel kapcsolatban, hogy én azok közé tartozom, akik nehezen kérnek bocsánatot. Tehát vannak olyan emberek, akikből ez olyan könnyedén jön, hogy ne haragudj, tehát bocsánat, tehát hibáztam, vétkeztem valamiben. Hát belőlem nem jön ez könnyedén. De két olyan esetet tudok, ami hát roppant érdekesen alakult, mert bocsánatot kértem két embertől, két különálló esetről van szó, valamiért, amit elkövettem, nem voltak ezek annyira nagy dolgok egyébként, de én mindenféleképpen úgy éreztem, hogy hát ezt azért rendezni kell, ilyen módon is, hogy kifejezem a sajnálatomat. És egészen melbevágó volt az a reakció, amivel találkoztam, hogy azt mondta ez a két ember egymástól függetlenül, tehát így fogalmazott, hogy nem kell bocsánatot kérni. Nem kell bocsánatot kérni. Na most ezt egyfelől úgy is lehet értelmezni, hogy nekik ez nem volt olyan súlyú, amit én elkövettem, hogy azért bocsánatot kelljen kérni. Ez egyfelől lehet. Azt lehet mondani, hogy egy vállalható gondolat. De elkezdtem utána gondolkodni ezen a kérdésen, és megkérdeztem ennek az illetőnek a lányát, egy édesapáról van szó egyébként, hogy te figyelj, az apukád szokott tőled bocsánatot kérni? A lány körülbelül a 30-as éveiben járt, és a gyülekezethez kötődik egyébként mindkettő, tehát mindkét szereplő, vagy mind a három szereplő. És azt mondta az illető, hogy hát ha visszagondolok az eddig eltelt körülbelül 30 évemre, akkor azt tudom mondani, hogy hát úgy mondjuk az egy kezemen meg tudom számolni, hogy az apukám mennyiszer kért tőlem bocsánatot. Na, itt kezdtem el ezen gondolkodni, hogy ez a mondat, hogy nem kell bocsánatot kérni, hogy ezzel valami gond van. Tehát, mert mi van akkor, hogyha az illető esetleg komolyan gondolja, hogy tényleg csak valami nagyon nagy dolgokért kérjünk bocsánatot, vagy szóval valami olyasmi dolgokért, amik tényleg olyan égbe kiáltóak, vagy esetleg semmiért sem. Nyilván ezt azért nem merem feltételezni. De lényeg az, hogy a bocsánatkérés kérdését szerintem érdemes rendbe tenni az ige alapján, hogy akkor ez hogyan is néz ki. Máté evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék olvasni egy igét, a 23. és 24. verset. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 23. és 24. vers a következőképpen hangzik. Keressük meg ezt nyugodtan a Bibliánkban. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el. Előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Azt mondja tehát az ige, hogyha a mi ajándékunkat az oltárra visszük, és ott eszünkbe jut, hogy a te atyád fiának, a mi atyánk fiának valami panasza van ellenünk, akkor állj meg. Hiába Isten tiszteletről van szó, hiába olyan cselekedetről, amit az Isten rendelt el, hogy vidd fel a te ajándékodat, hiába valami olyasmiről, hogy igen, valóban ezt meg kell tenni, hiszen a mózesi törvények előírták, azt mondta Jézus, hogy nem, akkor itt egy kapcsolóval állítsuk meg, nyugodtan így is lehet mondani, ezt az egész történetet, ezt az egész folyamatot, menj el, menj vissza, fejezd be azt, amit csináltál, és békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Na most ez nagyon fontos kérdés, mert ugye azt mondja az ige, hogy rendezzük le azzal az emberrel, hogyha le lehet rendezni, ami kettőnk közé áll, rendezzük le azt, ami közöttünk áll, mert azt mondja, hogy igazából csak úgy tudsz te nyugodt lélekkel ajándékot vinni az Isten elé, csak úgy tudsz Isten tiszteletet gyakorolni, hogyha ami rajtad áll, azt megtetted. Ott van ez a kifejezés a 24. versben, hogy menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával. Békélj meg a te atyád fiával. Nyilván ez azon múlik, hogy vajon benned megvan-e a készség, és ugye arról van szó, hogy nem nekem van panaszom ellene, mert az is egy dolog egyébként, tehát az is egy fontos része az életnek, hogyha én látok valamiféle bűnt a másikban, hogy akkor ezzel valamit kezdek, hanem hogyha a másiknak van velem szemben panasza. Azt mondja, hogy ha te atyád fiának valami panasza van ellened, akkor hagyd ott, menj el, és előbb békélj meg a te atyád fiával. Természetes, hogy ennek van egy fajta határa, fogalmazzunk így. Ott van a római levélben a 12. fejezet 18. verse, és könnyen elképzelhető, hogy a gondolat már eszünkbe jutott, itt a békesség vagy a megbékélés kapcsán, tehát a Róma 12.18. Azt mondja itt a római levélben Pál apostol, hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Azt mondja, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. De ezzel is érzékelteti, hogy van, hogy a békességet ilyen módon nem lehet helyreállítani. De minden esetre ne rajtunk múljon. Tehát ami a mi részünk, hogyha annak a másiknak a kritikája, az észrevétele jogos felém, hát akkor menjek el, és beszéljem meg vele, és kérjek bocsánatot, hogyha az Isten arra készített, pláne a másikon keresztül, hogyha valamit nekem rendeznem kell, ez teljesen egyértelmű. Tehát azt mondja az ige, hogy ezt ne tartogassam magamban, mert de hát egyébként ilyenek vagyunk, mert a bűnt azt szeretjük tartogatni, hanem az egész egyszerűen köztünk áll. De azt mondja az ige, hogy ez nem csak köztetek áll, ember és ember közé, hanem ember és Isten közé. Hiszen Isten tiszteletet akarsz gyakorolni, de valami nem stimmel, hagyd abba az Isten tiszteletet. Előbb békélj meg, és aztán folytathatod. Tehát ember és Isten közé is áll az a bűn, amit te nem akarsz elrendezni. Na most ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, mert igazából, hogyha a bűnre tekintünk, vagy a bűneinkre gondolunk, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen ismerős lehet számunkra az, amikor bizonyos mentségeket vagy kerülő utakat keresünk. Tehát amikor elén került valami bűn, és esetleg eljutunk oda, hogy akkor ezzel valamit kezdenünk kéne, már mint a saját bűnünk került elém, valamit kezdenünk kéne. Akkor szerintem mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy valamiféle mentségeket elkezdünk keresni, hogy igen, hát én elkövettem valamit, de hát ezt ezért meg ezért tettem. Mondunk egy indokot. Meg persze ott van még az a másik is, amit érdemes figyelembe venni, a harmadik, a negyedik. Ott vannak ezek a mentségek, szépen körbebástyázzuk azt a bűnt, de az a helyzet, hogy a bűn attól még ott marad. Na most ez akár bocsánatkérésnél is előfordulhat, erre figyeljünk jól egyébként. Tehát nem minden a bocsánatkérés. Mert a bocsánatkérésnél ez úgy fordulhat elő, hogy lehet, hogy eljutok a szívemben arra, míg én is, akinek mondom, nehéz a bocsánatkérés. Emberi természetemből fakadóan. Eljutok oda, hogy igen, azt mondom, hogy ez hiba volt, ne haragudj, elnézést kérek, de rögtön hozzáteszem azt, hogy tudod, én ezt azért tettem, mert az a napom nehéz volt, nehezek a körülményeim, egy ideje, a munkahelyemen, a családom, a gyülekezetben, stb. Tehát jönnek ezek a mentségek. Miközben most akkor mit kezdjünk ezzel, most akkor ez bocsánatkérés, vagy nem? Szóval azt gondolom, hogy mindenféleképpen komolyan kell, hogy vegyük Pál apostolnak a kijelentését, és persze nem csak ő ír erről a kérdésről, a Bibliának egy abszolút középponti kijelentéséről, vagy abszolút középponti elvéről, eszméjéről van szó, ez pedig nem más, mint a Római Levél 7. fejezetében a 13. vers. Nem muszáj föllapoznunk, de megtehetjük, ha gondoljuk. Itt kerül elő az a kifejezés, tehát az egész versből én most csak egy kifejezést szeretnék kiemelni. Azt mondja a Róma 7.13, hogy az Isten célja, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Azt mondja, felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Megint mivel találkozunk? Egyébként ez nagyon gyakori eset a Bibliában. Hogy valami természet feletti valóságot próbál kifejezni emberi szavakkal. Iszonyú nehéz egyébként. Tehát visszaadni azt, ami igazából nem az emberi szférában játszódik, meg nem az emberi szférában van ennek valahol a lényege, hanem annál mélyebben. Mi a bűnnek a lényege? Azt mondja, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Magyarán, hogy a bűre, mint valami undorító, mint valami olyan dologra tekintsünk, hogy arra aztán végképp nincsen szükségünk, sőt, teljes szívünkből utálni kell. Tehát ez az Isten célja. Na most visszakanyarodva a témánkra, hogyha mi bocsánatot kérünk a másiktól, ne haragudj, valamit elkövettem, de jönnek a mentségek, hogy hát ez volt, meg az volt, ezt csináltam, mert a másik azt csinálta, meg azért te is, meg a harmadik ember is, stb., akkor pont ezt ütjük ki, ezt a Róma 7.13-at ütjük ki, hogy akkor nem lesz feletté bűnös a bűn, hanem a bűnt elkezdjük megszépíteni. Egyszer egy ilyen kis aranyos képes kis könyvben ezt így olvastam, egy ilyen ábrázolás volt, hogy a bűn az olyan, mint egy nagy fekete kör, és azt mondja, ez olyan, mintha virágokat ragasztanánk rá. Elkezdenénk rá virágokat ragasztani. Egyik virág, másik virág, harmadik virág, fantasztikus dolog. De ettől még a fekete kör az ott marad. Tehát a bűn az bűn. Csak persze megpróbáljuk szépre festeni. Azt mondja, van, hogy kifestjük, elkezdjük fehérre festeni. Nem megy. Egy idő után a fekete az átüt. Akkor megint csak itt vagyunk. Szóval lényeg az, hogy kibúvókat egész egyszerűen nem érdemes keresni. Két bibliai példát hadd mondjak erre nézve leágazásképpen. Az egyik bibliai példa Dávid és Betsabé esete. Ezt lapozzuk föl, nem azért, mintha az egész történetet végig akarnám elemezni, egyáltalán nem célom ez. Dávid és Betsabé történetéből, ugye Sámuel második könyvéből a 11. 12. fejezetben találhatjuk ezt. Tehát Sámuel második könyve. 11. 12. fejezet, Dávid és Betsabé történetéből, ebből a legnagyobb vétekből, amit tehát Dávid elkövetett, én csak azt a mozzanatot szeretném kiemelni, hogy Dávid hogyan döbben rá arra a vétekre, amit tényleg ő követett el, és hogyan kér bocsánatot. Mert ugye a fő témánk az ez, a bocsánatkérés, és aztán majd beszélünk a megbocsátásról is. Sámuel második könyvéből én a 12. fejezet, hetedik versére szeretném ráirányítani a figyelmet, tehát Sámuel második könyve 12. fejezetének a hetedik verse. Előzményként csak annyi, hogy ugye Dávidhoz elmegy Nátán, aki egyébként nagyon jó barátságban volt vele, az a Nátán, aki próféta volt, és aki sok mindenben együtt tudott működni Dáviddal, és ő viszi el azt az üzenetet, amivel az Úr megkeresi Dávidot, egyébként a bűn elkövetése után körülbelül egy évvel. Tehát ugye nem azonnal tudja ráébreszteni Dávidot, hogy mit is követett el, hanem kell neki várnia, és ki kell neki várnia azt az időt, amikor a lehető legalkalmasabb Dávid, és leginkább megszólítható. Elmond egy példabeszédet. Ezt én most nem részletezném, és a példabeszédnek a hatása, ugye nyugodtan elolvashatjuk, majd otthon, a példabeszédnek a hatása az az, itt a hetedik versben, hogy mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael fölött, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. Ez tehát ugye az egyértelmű üzenet, amit Nátán megfogalmaz a példázat elmondása után, hogy igen, Dávid, ez a példázat, ez rád vonatkozik, te vagy az az ember, aki vétkeztél. Milyen hatást vált ez ki Dávidból? És most nézzük a 13. verset. Azt mondja Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Kedves gyülekezet, érdemes elgondolkodni mindig ezeken az apró kis részleteken, vagy érdemes az apró kis részleteknél is elidőzni. És föltenni azt a kérdést, hogy vajon miért ennyire tömör az ige megfogalmazása, vajon tényleg csak ennyit mondhatott Dávid Nátánnak, hogy vétkeztem az Úr ellen? Ugye azt gondolom mindenféleképpen az erre a válasz, hogy igen. Ez az igazi bűnbánat. Mert ugye Dávidban fölmerülhetnének akár azok a gondolatok is, amik lehet, hogy már előjöttek bennünk, hogyha foglalkoztunk ezzel a történettel, Dávid és Betsabé történetével, hogy Betsabé miért éppen akkor, miért éppen ott, miért éppen olyan módon fürdött, ahogy fürdött, hogy mások is megláthatták. És Dávid bár fölhozhatná ezeket afféle mentségként, de nem teszi. Azt mondja, vétkeztem. És nincs mentség. Na ez a feletté bűnös a bűn, ennek a bemutatása. És döbbenetes dolog egyébként az, hogy az Isten hogy tud könyörülni Dávidon, azt mondja, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. A következményeit azért le kell, hogy arassa, mindenképpen, tehát erről szól még a 12. fejezet, de azt mondja, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Na ez az igazi bocsánatkérés. Tehát, hogyha ez Dávid így tudja megtenni, és nyilván itt egy mondatot mond, de aztán ott vannak a zsoltárok, ahol nem egyszer és nem kétszer visszatér erre a bűnére, és mindegyiket végignézhetjük, ott is azt látjuk, hogy nincs mentség. Tehát nem hozza föl, hogy de Betsabé, meg de éppen ilyen helyzetben voltam, meg hát ez történt, az történt, semmi ilyesmi is. Vétkeztem, és ebből emeli ki az Isten, de azért, mert bocsánatot tud kérni Istentől. Második példa, ezt is csak egész röviden szeretném fölidézni, ismert példa egyébként, de azért gondoljuk végig ilyen vonatkozásban is, a tékozló fiú története. Tékozló fiú, Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, ugye a 11. verstől kezdődik el a történet, tehát Lukács 15-től, a 11. verstől a 32. versig. Én azonban nem idézem föl az egész történetet, csak azt a mozzanatot, amikor a tékozló fiú hazatér. És mit mond, amikor hazatér? Milyen üzenetet mond az édesapjának? Azt mondja a 21.-22. versben, tehát Lukács 15.-21.-22. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És itt jön a válasz. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És így tovább, aztán mondja tovább. Azt mondja tehát a fiú, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Megint csak ugyanezt látjuk. Vétkezett a tékozló fiú, mert elment az atyai házszól, de amikor visszatér és bocsánatot kér, mert ez gyakorlatilag egy bocsánatkérés, akkor nem kezdi el mesélni, hogy de atyám, tudod, hogy van ez? Hát amikor az ember fiatal, akkor sok bohóságot elkövet, és akkor sok buta dologra vágyik. Én is kiszerettem volna próbálni, hogy mi van a világban, és így tovább mesél. Hetne, de nem teszi. Vétkeztem. Tehát itt ennek az üzenetnek van itt a helye, hogyha valami bűnt elkövettünk, akkor azt valljuk be 100%-ig, és ne mentegessük. Ne próbáljuk a bűnt gyengíteni, vagy a bűnre azt mondani, hogy nem is annyira bűn, mert ugye a körülmények, vagy stb. Nincs mentség a bűnre. Egyébként zárójelben csak annyi, hogyha esetleg el is mondunk körülményeket, tehát ember és ember viszonylatában, hogyha ha beszélgetünk a másikkal, és bocsánatot kérünk, és elmondunk esetleg ilyen körülményeket, hogy mi minden volt akkor, mi minden nehezítette az én dolgaimat, szívemet, meg az egész nap, nehéz volt, stb. Tegyük hozzá, hogy de ez nem mentség. De ez nem mentség arra, amit elkövettem. El lehet mondani, nem arról van szó, tehát emberek vagyunk valóban, de ezt nem mentségként kezeljük. Aztán, ami igazából még lényeges ezzel kapcsolatban, egy második dolgot hadd említsek, de csak egészen röviden, hogy hogyan szoktuk ezt elkerülni, vagy hogyan próbálunk menekülni, inkább azt mondom, menekülni, vagy megfutamodni a bocsánatkérés elől. Hát például úgy, hogyha mondjuk ajándékokat adunk, vagy szívességeket teszünk a másiknak. Ugye ez is a lelkiismeret működése egyébként. Érezzük, hogy valami nincs rendben. Hát hogy lehet ezt a dolgot helyreállítani? Ugye bocsánatot kérni azért nem egy egyszerű dolog. Tehát azért ott ugye meg kell alászkodni, el kell ismerni azt, hogy hát bármennyire is azt hinni az ember magáról, de hát mégse olyan okos, meg olyan ügyes, meg olyan bölcs, mint amilyennek hiszi magát. Tehát az a megalázkodásról szól. De ha már ezt érezzük, hogy valami van, tehát idáig eljutottunk, valamit ezzel kéne kezdeni. Ajándékokat adunk, különösen kedvesen körülvesszük a másikat, és így tovább. Én azt mondom, hogy ezek lehetnek jók, és mindenféleképpen lehetnek hasznosak, de ezt a kis mozzanatot, ami nem kicsi egyébként, ezt a kis mozzanatot, ezt ne spóroljuk meg. Ha van elrendezni valunk, akkor mondjuk ki azt, hogy igen, bocsánat, vétkeztem, és ne haragudj, és ez hiba volt valóban. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés ez, mert igazából a bocsánat kérésnél, amikor ezekről a mentségekről van szó, amikor ezeket emlegetjük, akkor mindenféleképpen felfigyelhetünk arra, hogy alapvetően ez a bocsánat kérés, ez a fajta bocsánat kérés, ez általában az emberről saját magáról szól. Miközben a kommunikációnknak, a bocsánatkérésnek is, tehát a kommunikáción belül, alapvetően a másikra kéne figyelni, sőt, a másikra és Istenre figyelni. Ez azért fontos kérdés, mert ugye ezt, hogyha megtesszük, tehát hogy mi nem önmagunkkal vagyunk elfoglalva, nem az a fontos számunkra, hogy a mi renoménkat, ronda egy szó egyébként, tehát hogy ez nem is bibliai kifejezés, tehát a mi becsületünket védjük. Igazából itt az a helyzet, hogy mindenféleképpen tisztában kell, hogy legyünk azzal, hogy igen, az Isten szeretné, ha mi ezt elrendeznénk, de ehhez szükség van arra, hogy ő el tudjon vezetni bennünket arra, hogy igen, ha valamit hibáztunk, ha valamit vétkeztünk. A bűnre való tekintet nélkül, a bűn súlyától függetlenül, tehát még egyszer mondom, függetlenül attól, hogy az a bűn az milyen helyzetben született meg, függetlenül attól, hogy az éppen bennünket hogyan érint, vagy a másikat hogyan érint, rendezzük el. Mert bűn. És az ige bűn és bűn között nem tesz különbséget. Feletté bűnös a bűn, tehát egy undorító, utálatos valami. Ezt szeretné bennünk kimunkálni az Isten, és egyben azt, hogy igen, Krisztus a mi igazságunk. Ő az, aki tud nekünk segíteni, ő az, aki valóban igazságot, a szó nemes értelmében véve, szeretne nekünk adni. Kedves gyülekezet, a megbocsátásról is hadd szóljak csak egész röviden. Megbocsátásról először Máté evangélium a 6. fejezete vonatkozásában szeretnék szólni. Máté evangélium a 6. fejezetében a 14.-15. versben találunk egy olyan igét, ami egy nagyon ismert ige, tehát talán szinte mindannyian ismerjük, hiszen a mi atyánkot talán mindannyian tudjuk, ugye ezt a bizonyos mintaimádságot. És ott van a 14.-15. vers, ami igazából egy közvetlen hozzátétel a mi atyánkhoz, a következőképpen hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez egy nagyon egyszerű kijelentés. Azt mondja az ige, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, és lehet, hogy hozzátennénk azt, hogy amennyiben bocsánatot kérnek, akkor megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. De ez az igében nincs benne. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Vagyis ez a bocsánat kérés igazából, ez nagyon fontos kérdés, mert igazából ez rólunk szól. Nem annyira a másikról. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye nincs odaírva az igében, hogy a bocsánat kérésnek a feltétele a megbocsátás. Nem, azt mondja az ige, hogy te legyél irgalmas, amilyen módon Jézus irgalmas hozzád. Bocsáss meg neki, tehát a szívedben ne legyen fal közted és közte, hanem te tekints rá úgy, hogy igen, mintha az a bűn szinte nem is lenne. Mert azt mondja, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ugye ez megint csak összefüggésben van a Róma 12.18-al, most már csak gondolat szintjén utalok rá, amennyiben rajtatok áll, ha ez lehetséges. Minden emberrel vékességben éljetek. De mi van akkor, ha ez nem lehetséges? Ez is egy fontos kérdés. Mi van akkor, hogyha bár az én lelkemben feszültség nincs egy dologgal kapcsolatban, de mégse tudunk igazán együtt élni? Tehát ezzel is számolnunk kell, és ezzel is mindenféleképpen foglalkoznunk kell, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy igen, nagyon fontos dolog a megbocsátás, nagyon fontos dolog a bocsánatkérés, de mi van akkor, hogyha valami olyan dolgok játszódnak le, amik egész egyszerűen lehetetlenné teszik azt, hogy olyan igazán szoros testvéri kapcsolat legyen közöttünk, mert ilyen is elképzelhető. És megint csak bibliai példát szeretnék mondani, ez a bibliai példa pedig nem más, és ez az utolsó, amit most fölhozok, ez Dávid és Saul esete. Sámuel első könyvéből a 24. és a 26. fejezetet érdemes föllapozni ezzel kapcsolatban. Tehát Sámuel első könyve, 24. és 26. fejezet. Megint csak nem fogok az egész történetre kitérni, hiszen csak fölvillanásszerűen idézem ezt, de minden esetre kerettörténetként vagy háttérként csak annyit, hogy Saul és Dávid ugye ádász küzdelmet folytattak egymással. Két hatalmas királyról van szó, Saul ugye Izrael első királya, Dávid a második, és Dávid ekkor már fölkent király, de ezt Saul olyan módon akarja megakadályozni, mert ugye a lelke mélyén érzi, tudhatja, hogy Dávid lesz az ő utóda, hogy elkezdi üldözni. Dávidnak nagyon-nagyon nehéz helyzete van. Tehát gondoljunk csak bele, éveken keresztül, és ez azért aláhúznám ezt a gondolatot, éveken keresztül neki nincs nyugalma. Fizikai értelemben is nyugalma. Tehát nem csak lelki értelemben is nyugalma, hogy vív egy küzdelmet, valamiféle eszmei küzdelmet, nem. Fizikai küzdelmet is vív. Van néhány száz harcosa, akik neki segítenek, és állandóan változtatni kell a helyüket, a búvóhelyüket, hogy hova menjenek. Hát gyakorlatilag Dávid hajléktalan. Tehát nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést is. Ennyi csak háttérként. És ekkor történik meg ez a 24. fejezet, hogy valahogy úgy alakulnak ez az események, hogy Saul és Dávid találkoznak egy olyan helyzetben, amikor Saul a szükségét végzi, és Dávid pontosan tudja, hogy Sault megölhetné, és amikor erre Saul rájön, mert ugye egy olyan dolgot tesz a ruhájából, leszap egy kis darabot, akkor Saul is pontosan tudja, hogy Dávid megölhette volna, és ez indítja be Saulban azt, amire tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igen, gyakorlatilag bocsánatkérés történik Saul részéről. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát úgy tűnik, hogy az ember föllélegezhet, úgy tűnik, hogy Dávid föllélegezhet, hiszen, hogyha megnézzük a 24. fejezetet mondjuk a 17. versről, akkor a 17. versről ugye a következőket olvashatjuk. És lőn, hogy amikor elmondta Dávid ezt szókat Saul előtt, mondta Saul, a te szavadé ez, fiam Dávid, és felkiáltott Saul és sírt, és mondta Dávidnak, te igazságosabb vagy nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. És te megmondottad nékem a mai napon, minémi jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te meg sem öltél engem. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében az úton. Annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit ma velem cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszel, és Izraelnek királysága a te kezedben állandó lesz, esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani maradékomat, és nevemet nem fogod kitörölni atyám házából. És Dávid megesküdött Saulnak, és Saul elment haza, Dávid pedig és az ő emberei felmentek az ő erősségükbe. Kedves gyülekezet, itt az utolsó mozzanatra figyeljünk. Ott a bocsánatkérés. Gyakorlatilag ez bocsánatkérés Saul részéről. És mégis azt látjuk, hogy Dávid, bár ő is egy őszinte gesztust tesz Saul felé, az útjaik ketté válnak. Tehát erre mondja az ige azt, hogy van, hogy nem lehetséges helyreállítani a békességet, még akkor is, hogyha a bocsánatkérés megtörténik. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye elkezdhet az ember gondolkodni ezen, hogy de hát miért tette ez Dávid? Hát nem az az igazi megbocsátás, hogyha egyszer a másik bocsánatot kért, hát akkor visszafogadom, és akkor minden rendben van. És akkor édes békességben éljünk tovább egymás mellett. Dávid óvatos volt. Tehát tudta jól, hogy milyen Saul. Tisztában volt azzal, hogy igen, ez az ember, ez kiszámíthatatlan, akár életveszélyt is képes okozni, ismerhetjük ezt a történetet, vagy ezt a vonulatot Saul esetében, és Dávid ezt az óvatosságát megtartotta a bocsánatkérés utára is. És hogy mennyire igaza volt, arra nézve a 26. fejezet, a következő példa, amikor is Saul újra elkezdi üldözni Dávidot. Tehát hiába világosodott ki egy pillanatra az elméje, hogy igen, vétkeztem. Dávid, ne haragudj, te sokkal, sokkal bölcsebben cselekedtél. Utána újra elborul az elméje, és utána újra elkezdi üldözni Dávidot. Na most a 26. fejezetben, hogyha átlapozunk, akkor megint csak valami hasonló történik. Dávid és Saul találkoznak, és Dávid megölhetné Sault, de most sem teszi. És amikor megnézzük itt a 26. fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy a 21. versben, amikor Saul rádöbben, hogy mi történt, és hogy Dávid megölhette volna, azt mondja Saul, vétkeztem. Tér vissza, fiam Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon. Íme esztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem. Itt picit álljunk meg, aztán mindjárt olvasom tovább. Szóval ez aztán a bűnbánatok bűnbánata, nem? Tehát semmiféle mentség, semmiféle kibúvó, hogy ez volt, az volt, tudod Dávid, hogy van ez, meg stb., meg most már sokat gyára, de azért ne haragudj. Nem, vétettem, esztelenül cselekedtem, igen nagyot vétettem. Tehát megint kitisztul Saul elméje. Olvassuk tovább. Azt mondja a 22. verstől, felelt Dávid, és mondta, imhol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen. És így tovább is, még a 25. versből idézem azt a mozzanatot, ami az utolsó mozzanat, és elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. És megint fölmerülhet bennünk kérdésként, hogy de miért nem együtt, nem? Gondoljunk ebbe bele. Hát micsoda szoros kapcsolat volt előtte kettejük között. Kitisztult az elméje, bocsánatot kért, és nem lehet helyreállítani a kapcsolatot, mert Dávid megint csak óvatos. Dávid pontosan tudja azt, hogy Saul nagy mértékben leszálló ágban van, és az Isten elhagyja. És azt mondja, hogy inkább óvatos vagyok ezzel kapcsolatban. Más kérdés, hogy utána hoz egy rossz döntést, és elmegy a filiszteusokhoz, de hogy milyen lelkülettel volt Saul iránt, arra nézve a Saul halála kapcsán szerzett gyász éneke az egyik legnagyobb bizonyíték. A lelkében benne feszültség nem volt. Tehát ő, nyugodtan mondhatjuk azt, tényleg megbocsátott Saulnak. Ennek az őrült embernek, mert gyakorlatilag az élete vége felé Saul szinte már megőrült. És hogy mennyire ez, erről a lejtőről nem tud visszajönni Saul, pedig látjuk ezt milyen döbbenetes, tehát vannak tiszta pillanatai. De ezután jön az endori történet, Saul az endori asszonynál, és ezután azt látjuk, hogy Saul ezen a lejtőn nem tud megállni, és úgy hal meg, hogy a lehető legszörnyűbb, legszomorúbb körülmények között. De ami a fontos, és a történetünk szempontjából lényeges, hogy ugye az ige arra int bennünket, hogy amit ellenünk vétettek, akár rendezés nélkül is, de bocsássuk meg. Tehát bennünk, úgy értem ezt, ne legyen feszültség a másik iránt, bennünk ne legyen neheztelés, vagy valamiféle személyes sérelem, hogy hát engem megsértett, engem bántott. Nem, ez abszolút nem erről szól az egész kérdéskör. És kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy valóban a bocsánatkérést ne csak elméleti szinten, hanem gyakorlati szinten is, de tudjuk végrehajtani, tehát tudjuk gyakorolni. Mert Istentől bocsánatot kérni azért ez is egy nagy dolog, de talán egy picit könnyebb, hadd fogalmazzak így, mint embertől bocsánatot kérni. De a bűneinknek, ahogy mondtam is az igehirdetés elején, két csoportja van. Az egyik csoport az az, amikor az Isten ellen követünk el valamit, embert van, hogy a bűn elkövetés annyira nem érint. Tehát annyira nem érint. De elképzelhető, hogy embert is érint a bűn elkövetése, mi akkor az ember feladata? Nyilvánvalóan rendezni. Mert ezzel könnyebbedik, ezzel tisztul a mi lelkünk, és hogyha a másik követett el ellenem valamit, akkor én pedig legyek kész a rendezésre, legyek kész a megbocsátásra bennem, ne legyen semmiféle görcs a lelkemben, mert hogyha ezt megcselekszem, akkor cselekszem úgy, hogy igen, az Isten ennek következtében valóban meg tud bocsátani nekem is. Aztán, hogy a békesség helyreállítható-e közöttünk, tehát a két fél között, az már egy másik történet. Tehát ott már sok-sok más szempont van, amit mindenféleképpen figyelembe kell venni. Itt Dávid és Saul esetében sajnos azt látjuk, hogy ez a viszony, ez már nem volt menthető, ez már nem volt helyreállítható. De ha csak lehet, természetesen törekedjünk arra, hogy legyen helyreállítható. Persze nehéz dolog ez, mert igazából a bűn nyomtalanul nem múlik el. De ezért csodálatos az Isten, és ezért nagyszerű, hogy ott van Krisztus, aki bármit is követtünk el, de mégis szeretne nekünk segítséget adni a bűneinkkel kapcsolatban. És a kereszt ezért egy csoda, mert bármit is követtünk el, az Isten úgy tekinti, mintha azok nem is lettek volna. Ez nagyon különleges egyébként, mert igazából, hogyha belegondolunk ebbe, akkor az Isten valami olyan hatalmas csodát akar nekünk ajándékozni, ami ember és ember viszonylatában szinte nem is működik itt a Földön. Persze elképzelhető, hogy működik. Elképzelhető, hogy az ember elfelejti azt, ami előtte volt, és meg tud bocsátani úgy az embernek, hogy szinte nem is emlékszik rá. De ott van az Isten, aki pedig azt mondja, hogy igen, ha te a bűneidet Krisztushoz hozod, tehát a kereszthez hozod, a kereszt lábainál leteszed, hogyha te valóban bocsánatot kérsz, akkor azokról a bűnökről nyilván a végső elszámolás után, a végső ítélet után emlékezés többet nem lészen. Kedves gyülekezet, én kívánom ezt, és kívánom azt, hogy valóban tudjunk megbocsátani a másik embernek, és tudjunk bocsánatot kérni, hogyha erre szükség van. Adja az Úr, hogy ez valóban így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy te megbocsátó Istenünk vagy. Köszönjük a keresztet, köszönjük ennek fenségességét, és köszönjük, hogy a kereszt által a kereszten lehajoltál hozzánk, és köszönjük azt a rengeteg bocsánatot, azt a kegyelmet, amit kaphatunk tőled. Köszönjük Istenünk, hogy a bűneinkkel nem maradunk magunkra, nem kell azokkal küzdenünk, nem kell azoktól szenvednünk olyan vonatkozásba, hogy nem tudnánk hova letenni őket. Köszönjük, hogy te erre a letételre biztatsz, erre a megtisztulásra, a megkönnyebbülésre biztatsz, ember és ember vonatkozásában is. Segíts kérünk, hogy tudjunk annyira megalázkodni, hogy amikor erre szükség van, amikor te erre késztesz bennünket, a másiktól is tudjunk bocsánatot kérni. Add Istenünk, hogy átgondolhassuk, hogy hogyan, miben vétettünk bármilyen területen is, akár ember ellen, akár emberek csoportja ellen. Add Istenünk, hogy te valóban úgy tudjál bennünket megszólítani, hogy annak eredménye legyen, hogy ez a megszólítás, ez ne csak pusztába kiáltott szó legyen, hanem valóban olyan ige, ami meg tudja érinteni a mi lelkünket, és aminek eredménye van. Adj nekünk bölcsességet, kérünk, hogy kinek, hogyan, miképp kell elmondani azt a kifejezést, hogy bocsánat, vagy ne haragudj. És köszönjük, Istenünk, azt is, hogy amikor mások vétkeket követnek el ellenünk, nekünk ugyanolyan megbocsátónak kell lennünk. Köszönjük ezt a gondolatot az igéből. Köszönjük Jézus felhívását. Köszönjük azt, hogy Te valóban áldást és segítséget akarsz adni ezen keresztül. És azt szeretnéd, hogy senkiben ne legyen semmiféle görcs a másikkal kapcsolatban, vagy semmiféle rossz érzés. Add, hogy amennyire csak ez lehetséges, békességben élhessünk a másik emberrel, akár testvérünkkel, akár családtagunkkal. Adj bölcsességet, kérünk, és adj tőled való vezetettséget az életünkben. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.